Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast spanyol nagydíjat értékelő adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és szokás szerint itt van velem az utánozhatatlan és elmaradhatatlan Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
Szervusz, Gergő! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! Olá!
Autentikusan a spanyol nagydíjhoz. Hát, azt hiszem, megállapodhatunk abban, hogy biztos, hogy nem ez volt a szezon legizgalmasabb futama, de talán még a második legizgalmasabb sem. Ellenben azért bőven lesz, miről beszélnünk, hiszen ha a verseny nem is szolgáltatott túl nagy izgalmakat, amire majd rá is fogunk térni, hogy akár, hogy esetlegesen mi lehetett ennek az oka, de ugye a teljes verseny hétvégét tekintve, meg a pedok pletykákat, pusmargásokat tekintve azért megvoltak az izgalmak most is. Ugye ezen a versenyen te virtuálisan vettél részt, ezen a verseny hétvégén, de úgy viszont részt vettél, és a legváltozatosabb virtuális sajtóeseményeken voltál ott. Összességében így, hogy mondjam, kevesebbet látva, mint a helyszínről, de többet látva, mint a tévé előtt, milyennek tűnt ez a hétvége számodra?
Klasszikusabbnál is klasszikusabb spanyol nagy díj volt, fogalmazunk így, tehát a itthonról figyelembe kísérve, és a kollégákat a helyszínről hallva, ez egy igazi alózó ünnep volt, tehát olyan szintű őrület kerekedett Spanyolországban Fernando Alonso idei jó szereplésének köszönhetően, amilyet legutóbb 2005-2006 táján láthattunk, amikor a kétszeres világbajnok a csúcson volt, és a világbajnoki címeit nyerte, ugye utaltunk erre korábbi műsorokban, illetőleg a Pitwall pluszos helyszíni pedok videóban is többször tettem erre utalást, hogy elképesztően felfokozott a hangulat a versenyző Alonso jó teljesítményének köszönhetően, és hát ez beigazolódott. És hát ennek köszönhetően, hogy ekkora őrület volt, tehát tényleg fiesta hangulatot lehetett látni a különböző videókon, meg ezt hallottam a helyszínen ténykedő kollégáktól is, de hát ugye ennek megvolt a hátulütője is a teltháznak, mégpedig az, hogy hát kaotikus volt a közlekedés egész hétvégén a pálya környékén.
Az egyik kollégám... Jól emlékszem, hogy ez nem egy egyedi eset Barcelonában.
Bizony nem, tavaly is így volt, tavaly is nagyon kaotikus, mert akkor nagyon közel álltunk a teltházhoz, de azt hallottam azoktól, a srácoktól, akik a helyszínen ténykedtek, hogy ez most egymilliószor rosszabb volt, mint a tavalyi. Csak hogy egy példát mondjak, ugye én az utolsó pillanatban készerültem arra, hogy töröljem a részvételemet, de a kollega, akivel együtt béreltünk autót, meg közös lett volna a szállás, 7 kilométerre volt a szálláshely a pálya bejáratától, tehát a sajtóparkolótól, és nem tudott ez a jó ember jobbat kitalálni vasárnapra tartva a kaotikus közlekedéstől, mint az, hogy 3:47-kor induljon el erre a kora reggel 3:47-kor induljon el erre az útra, ami 7 kilométer, és 3:48-kor még nem volt a helyszínen. Ez azt gondolom, hogy elég sok mindent elmond. Idézd fel magadban a magyar nagydíjas emlékeket, hogy a komoly nagy nézőszámú magyar nagydíjakon is van azért, amikor a környéken nehézkes a közlekedés, de azért nem ennyire.
Hát ennyire nem ezt akartam mondani, persze, hogy ilyen korai órán azért az M3-ason még gond nélkül el lehet közlekedni, úgyhogy ha idén-nyáron valaki panaszkodna arra, hogy milyen nehéz kijutni a Hungaroringre, akkor idézze föl magában Sanyi szavait. No, Barcelona. A pályáról beszéljünk majd még kicsit mindenképpen, ugye egy egészen különleges pálya ez, amelyet, ha jól emlékszem, tavaly, vagy talán már tavaly előtt minden esetre valamelyik Formula Podcast évadban Balog Tomi kollégánk úgy nevezett, hogy a lakmusz papírja az F1-es pályáknak, és ugye ezen mi voltából is fakadhat a verseny, hogy mondjam, mérsékelten izgalmas lefutása. No de, Barcelona. meddig maradunk Barcelonában? Mert ugye egy meglehetősen kurrens téma, beszéltünk már róla a Formula Podcastben is, több ízben a hétvégén, hétvége kezdetén a különböző sajtótájékoztatókon merült fel, ugye többek között Fernando Alonsót, Lewis Hamiltont és Carlos Sainzot is megszólaltatták azzal kapcsolatban, hogy mi van, ha az F1 hamarosan búcsút vesz Barcelonától, és 2026-ban már Madrid fogja fogadni a spanyol nagydíjat. Számomra nagyon érdekes volt egyébként az, hogy se Sainz, se Alonso nem tűnt úgy, mint aki nagyon tiltakozna. Ugye Lewis Hamilton arról beszélt, hogy ő örömmel látná Madridot a versenynaptárban, de vannak olyan klasszikus helyszínek, ugye a Silverstone-t említette, a Hungaroringet említette, valamint Barcelonát említette, amelyeket meg kellene őrizni. Sainz viszont én úgy éreztem a nyilatkozatából, hogy majd nem kicsit túl lelkesedte magát, és mondta, hogy ha a madridiaknak bármi segítségre van szükség, hát szóljanak, itt vagyok, segítek megtervezni a pályát, amit akartok. Szóval mintha a két spanyol versenyző inkább vágyna Madridba, mint sem Barcelonába.
Nagyon polkorrekt volt Sainz ezen a bizonyos csütörtöki sajtótájékoztatón, amikor erről kérdezték. Tehát azt mondta, hogy hát neki nagyon jó, neki az a legfontosabb, hogy legyen spanyol nagydíj. Tehát ezt hangsúlyozta, ez a legfontosabb, hogy legyen spanyol nagydíj. Hogyha ez itt van Barcelonában, neki az is jó, de hogyha Madridban esetleg oda kellene menni, és ott valami segítségre van szükség, akkor ő áll rendelkezésre. Azért nem lehetett nem elolvasni, vagy kiolvasni a sorok közül azt, hogy hát bizony nagyon örülne annak, hogyha a családi otthonból tudna egy verseny hétvégén reggelente munkába járni. Ugye ez köztudott, hogy a Sainz család is, és Fernando Alonso is ugye megszállott Real Madrid szurkolók. Tehát nyilvánvalóan...
Senki se lehet tökéletes.
Emlékszel arra? Volt egy pár évvel ezelőtt egy videó. Én magam a Twitteren láttam, amikor... szurkolók aláírásokat kértek, és valaki egy Barcelona mezt szeretett volna aláíratni Sainzzal.
Ja, igen, igen.
És akkor azt mondta, hogy ezt inkább nem, bocs. Nyilvánvalóan van egyfajta lelkesedésük két spanyolon annak kapcsán, hogy adott esetben az országuk, a hazájuk fővárosában versenyezhetnének, és hát ugye ez azért már egy ideje foglalkoztatja a közvéleményt, ahogy erre utaltál is. Mi magunk is beszéltünk róla itt a műsorban, rajta tartjuk a szemünket ezen a projekten, folyamatosan beszélgetünk a Barcelona illetékesekkel is, illetőleg azokkal is, akiknek van azért az átlagosnál nagyobb rálátása arra, hogy mi készül Madridban, ugye egy utcai pályán szeretnének ott versenyt rendezni. Ez a terv, ez nagyon is létezik, nagyon is él. Azok, akik ezt szeretnék kivitelezni, azok nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ezt meg tudják valósítani, és a hétvége folyamán megkapta ezt a kérdést Stefano Domenicali, a Formula 1 első embere is, hogy akkor lehet-e ebből madridi spanyol nagydíj valamikor a közeljövőben. Ugye most már egy céldátum is van, amit ki is mondtak, hogy 2026-ban szeretnék a spanyol nagydíjat Madridban rendezni, mert ugye Barcelonának 2025 végéig van szerződése. Domenicali ezzel kapcsolatban szintén polkorrekt választ adott, hogy nyilván nem lehet elvetni ezt a felvetést, hogy Madrid adott esetben számításba jöhet, mint nagydíjhelyszín, mint spanyol nagydíjhelyszín. Arra nagyon kevesen mernének fogadni, hogy adott esetben két spanyolországi versenyt is rendezzenek. Tehát az tulajdonképpen elképzelhetetlen, hogy mind a két helyszín bekerüljön a menetrendben. Az már annál inkább, hogy adott esetben váltásban, tehát hogy évenkénti váltásban. Ez egy olyan koncepciója az F1-nek, amit már azért jó ideje gondolkodnak, meg jó ideje mesterkednek azon, hogy azokat a pályákat, akik önállóan nem tudnak akkora összeget áldozni a nagy díj megrendezésére, hogy azokat váltásban minden második évben másik helyszínnel összekombinálva szerepeltessék a menetrendben, tehát ez egy forgatókönyv, viszont a helyszínen szaglászó kollégáim, jó barátaim, ők arra tettek nekem nagyon határozott utalást, hogy azért az benne van a levegőben, hogy ez bizony mozdulni fog. Ez a spanyol nagydíj, még pedig Madrid irányába. De ezt Domenicali megkapta ezt a kérdést, nyilvánvalóan nem jelentette ki azt, hogy 2026-tól Madridban lesz a nagy díj, el sem vetette ezt a felvetést, de hát ugye erre azért nagyon jó oka is van neki, ugye annak, hogy ez a barcelonai szerződés, ez meghosszabbodhasson, tehát hogy meghosszabbíthassák 2025 végéig, vagy tehát 2025-ig, ahhoz azért kellett az, hogy valamiféle investíció történjen Barcelonában. Ugye kiiktatták ezt a bizonyos utolsó sikánt, ami egy régi probléma volt, és nagyon szerették volna, hogy ez megvalósuljon. Ugye azért kipofozták a pedokot is, tehát költöttek azért viszonylag jelentős összeget a pályára, na most, amikor egy ilyen jelentős összeg el lett költve a pályára, akkor utána nem mondhatod nekik azt, hogy gyerekek, két év múlva biztos, hogy lépünk. Úgyhogy jobban járunk, hogyha felkészülünk, meg kacérkodunk a gondolattal, hogy 2026-tól Madridban lesz a spanyol nagydíj, addig viszont maradunk Barcelonában.
Ugye az utolsó sikán, talán innen is mehetünk tovább, amit említettél, igen, ez azt hiszem, hogy közutálatnak örvendett, hogyha kanyarról lehet ilyet mondani, akkor erről mindenképpen el lehet ezt mondani. Helyette ugye a régi hagyományos utolsó szektor tért vissza két gyors jobbossal a célegyenes előtt, amitől ugye azt várták, hogy ez majd javítja és fellendíti a barcelonai versenyzést, és tulajdonképpen azt hiszem, ezt mondhatjuk, hogy meg is történt. Tehát önmagában bevált ez a változtatás. Ennek ellenére hát azt hiszem, ezt a versenyt tökéletesen le lehet írni azzal, az egyik kedvenc mondásoddal, vagy kifejezéseddel, mi szerint nem volt egy nagy sós kifli, mert hogy ez még kicsi se volt, de talán még sós se. Mert persze egy különös rajtsorrend alakult ki az időmérőt követően, amit tartogathatott volna némi izgalmat, de összességében ami helycsere itt volt, annak az érdemi része az taktikából történt. Voltak nagyon szép csaták hátrébb, ugye Cunoda jeleskedett például, róla majd fogunk külön szót ejteni. Hülkenberg abban jeleskedett, hogy a teljesen szétkopó gumiain hogyan esik egyre visszább és visszább, őt elég sokszor megelőzték, de hogy összességében nem olyan verseny volt ez, amitől az ember kitépné a haját. Nem volt kieső, ugye idén már másodszor fordul elő ilyesmi, Miami-t követően, hogy egyáltalán nem esik ki senki, és ugye Spanyolországban egyébként is meglehetősen kevés kieső szokott lenni, most direkt megnéztem, ugye most ezúttal nulla, egy kieső volt 2012-ben, 13-ban, 20-ban és 21-ben, két kieső volt 14-ben, 19-ben, 22-ben, 15-ben is, tehát összességében a kevés kieső jellemző erre a pályára, aminek nyilván az az oka, hogy egyetlen pálya sincs, ahol ennyit mentek volna a Formula 1-es autók, nyilván nem ezek az autók, de ugye az elmúlt évtizedben, vagy ahonnan az F1-es csapatoknak ennyi adata lenne, mint Barcelonáról.
Igen, hát ugye ez ki van maxolva. Tehát ha valahol kijön az, hogyha valaki mellé nyúl, akkor az itt van, ugye. Úgy is szoktak fogalmazni szakmai merkeken belül, hogy Barcelonában mindenki túlbiztosítva érkezik. Tehát annyi adat áll rendelkezésre, tehát egyszerűen például a szimulátorokban még a pálya széli fűszálak is úgy állnak, mint ahogy a valóságban annyira jól ismerik ezt a helyszínt, és ugye hát itt azért ki lehet maxolni azt, ami egy adott cuccban benne van, és hát ez az a hétvége, ahol nagyon ki tud domborodni az, hogyha valaki mellé nyúl valamivel. Az Aston Martin ugye egy nagyon jó példa volt ezen a hétvégén, hogy ez egy olyan csapat, ami feltámadóban van, és ennek a folyamatnak a kellős közepén vannak, és hát ugye azért nagyon sokban hasonlít, de nagyon sok mindenben eltér az idei autójuk a tavalyitól, amit itt használtak, és így nem tudták annyira pontosan belőni az alapbeállításokat. Ezt ki is fejtette nagyon szépen Alonso, hogy ez a hétvége számára meg számukra, az egész csapat számára egy sokkal dolgosabb hétvége volt, mint egy átlagos hétvége, mert hogy az alapbeállításokat, azokat meglehetősen elkalibrálták, ezért gyakorlatilag az FP1 után újra kellett építeni az egész hétvégéjüket, ami ugye azért sokkal nagyobb sokkal nagyobb munkamennyiséget kíván meg minden fronton, a mérnököktől is, a versenyzőktől is, meg mindenkitől is. Tehát ez nagyon jó rámutatott arra, hogy egy ilyen helyszínre, ahova túlbiztosítva érkezik a csapatunknak a túlnyomó többsége, hogyha egy picit mellé nyúlsz, akkor azért hátrányba is tudsz kerülni.
Hát igen, és hát ugye a másik példa, akiket említhetünk, azt hiszem a Ház, ahol ugye a gumikopást annyira nem tudták eltalálni, vagy inkább a gumikopást azt pont eltalálták, szóval a gumikezelést annyira nem tudták eltalálni, hogy hiába volt Nico Hülkenberg egykörös tempója egészen kiváló, ugye a negyedik sorba rakta a Házt, egy újabb bravúros időmérő volt az a Háztól, de hát tényleg, mint a nyeletlen balta, úgy süllyedt el a mezőnyben, Kevin Magnussennek meg voltak éppen esélye sem volt semmire ezen a hétvégén. És ha már gumik, akkor beszéljünk kicsit a gumikról, hiszen a Pirelli gumitesztet bonyolít jelenleg is Barcelonában, ugye a hétvégén a szabad edzéseken is meglehetősen sokat láttuk a T betűvel jelölt prototípus abroncsokat, és ugye most kedden szerdán pedig a Ferrari és a Mercedes részvételével tesztelik az új generációs gumikat. Többek között ugye szerdán Mick Schumacher is autóba ül a Mercedesnél, ugye ez volt az első alkalom, amikor az idei Mercedest vezetheti a télen leszerződtetett tartalékpilóta, és hát ugye nagy a tétje ennek a gumitesznek, hiszen ha minden igaz, akkor itt fog az is eldőlni, hogy betiltják-e a kerék melegítő paplonokat, vagy nem-e.
Így van. Amit tudunk ezekről a gumikról, ugye pénteken kipróbálták őket, a visszajelzés, amit elárult a Pirelli, az az, hogy a hozzáfűzött reményeket beváltotta. Ez az abroncs, a cél az az, hogy nagyságrendileg hasonló teljesítményre legyen képes, mint amit a jelenleg élesben használt gumik nyújtanak, és hát nyilvánvalóan folytatják a munkát. Ugye ezeknek a cél az az, hogy a brit nagydíjon debütáljanak ezek a tehát a 2024-es abroncsok, azok gyakorlatilag 2023-ban a brit nagydíjtól kezdve kerülnek majd használatba.
Kíváncsian várjuk ezeket, és kíváncsian várjuk azt is, hogy kedves hallgatóink, a best followers, ahogy őket emlegetjük, a Formula Podcast Facebook csoport tagjai, kit választottak meg a hétvége legjobbjának. Kérlek szépen, barátom, a szavazást ünnepélyesen lezárom, és egy meglehetősen szoros szavazás volt ez a mostani, mindösszesen 5% döntött, két a hétvége legalábbis általatok két legjobbnak talált versenyzője között, végül Max Verstappen a szavazatok 43%-át szerezte meg, míg Lewis Hamilton a szavazatok 38%-át. Így tehát a Formula Podcast Facebook csoport tagjai Max Verstappent választották a hétvége emberének, és ez azt jelenti, hogy ugyanúgy tettek, ahogy mi is tettünk. Verstappen ennek nem volt tökéletes hétvégéje. Én két helyen, nem, igazából azt mondom, egyetlen helyen tudok rajta fogást találni, az pedig a pályahatároknak a meglehetősen szabad kezelése. Ugye ő volt az egyetlen versenyző a mezőnyben, akit fekete-fehér zászlóval figyelmeztettek is erre. De ezt csak azért mondtam, hogy valamibe azért mégiscsak kössünk bele. Egyébként viszont Verstappen ugye mindent vitt, Grand Slam-et hajtott végre, ugye a Grand Slam egy ilyen nem hivatalos, mondjuk így nem hivatalos F1-es szuper teljesítmény, amikor úgy aratsz rajtszélgyőzelmet a pólból indulva, hogy még a leggyorsabb kör is a tiéd lesz. Max Verstappen ezt harmadszor csinálta meg karrierje során, volt neki egy tavaly előtt, volt egy tavaly, és most már van egy idén is, és hogy ez mennyire nagy dolog, azt azért két dolog mutatja jól. Egyrészt, hogy összesen 10 vannak az F1 történetében, akiknek ez legalább 3-szor összejött. Ha megengeded ezt a névsort, felolvasom.
Én izgatottan várom, légy szíves.
Tehát, hogy milyen figuráknak jött ez össze 3-szor is. Jim Clark, Lewis Hamilton, Alberto Ascari, Michael Schumacher, Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Sebastian Vettel, Nelson Piquet és immáron Max Verstappen. A rekordot Jim Clark összesen 8-szal tartja, tehát ez tényleg, ez nem egy mindennapos dolog, hogy valaki ilyen szinten uraljon egy hétvégét, ez sikerült most Verstappennek a 2021-es osztrák, valamint a tavalyi Emilia-Romagna nagydíj után harmadik ízben.
Illusztris társaságba keveredett, az az igazság.
Hát igen, És ezen felül ugye mit is tudnánk elmondani Verstappenről, azon túl, hogy az utolsó koporsó szeget is beleverte Checo Pérez világbajnoki álmaiba, ugye Pérez ismételten nem jutott be a Q3-ba, de legalább ezúttal a Q2-be már igen, Monaco után, azért ez mennyire durva, most tényleg nem bántani akarom Pérez, de hogy Red Bull-lal zsinórban kétszer nem mész be a Q3-ba, az kínos, az mindenképpen kínos, akkor is nyilván vezetőhibákból fakad, de most itt nyilván elsősorban nem Pérezről van szó, hanem arról van szó, hogy Verstappen hát egy újabb nagyon csattanós választ adott arra, hogy hogy is mondjam. Tehát egyszerűen arra, hogy Pérez itt a hétvége elején is előállt ugye azzal, hogy ő úgy érzi, hogy neki megvan a tempója Verstappen legyőzéséhez. Folytassam.
A Red Bull fölényét az az adat is nagyon jó szemlélteni egyébként, amit láttam a verseny után, hogy én nem is tudom, a Red Bull pilóták 401 kört töltöttek az idei versenyeken a mezőny élén, míg mindenki más összesen 16-ot, de úgy sejtem, hogy neked a mindenki másról is pontosabb, exaktabb információid vannak, mint nekem.
Hát igen, nagyon vidám lesz, tehát a harmadik helyen George Russell áll 6 körrel, majd következik Lewis Hamilton 5 körrel, Fernando Alonso 3-mal és Leclerc 2-vel, tehát Red Bull 401, Mercedes 11, Aston 3, Ferrari 2. Hát döbbenet, csokoló. Hát döbbenet, és akkor még azt is hadd tegyem hozzá, hogy zsinórban a harmadik futam volt ez, amit végig vezet egy Red Bull pilóta, ugye Barcelona előtt Monaco, előtte Miami, utoljára Azerbajdzsánban fordult elő, hogy nem Red Bull pilóta állt az élen, méghozzá az első két körben, amikor Charles Leclerc vezette az azerbajdzsáni nagydíjat. Azóta kizárólag Verstappen és Pérez zárt versenykört az első helyen. Tényleg nehéz erre mit mondani. Na.
Szerintem itt érdemes is megállni egy picit, és egy kicsit kontextusba is helyezni ezt az idei szezont, hogy hol tartunk most. A spanyol nagydíj után. Tehát, sokszor előfordult már azért a Mercedes időszakban is ilyen, annak idején a Schumi-Ferrari korszakban is ilyen, meg itt a műsorban idén is föltettük már ezt a kérdést, hogy tényleg mindent megnyerik? És hát az igazság az, hogy most már ez a hivatalos sajtóeseményeken is egyre többször merül fel ez a kérdés, hogy akkor hogy látják ők maguk az érintettek, hogy tényleg érdemi esély mutatkozik arra idén, hogy az összes versenyt megnyerje a Red Bull, mert akármilyen szemszögből vizsgálod a jelenlegi erőviszonyokat, egyszerűen ez jelen pillanatban nem reális, hogy valaki erőből meg tudja verni őket. És most először volt olyan, amikor a Verstappen egy nagyon határozott utalást tett arra, hogy hát bizony ők azért reménykednek benne, hogy ez idén megtörténhet. Nyilvánvalóan hangsúlyozta, hogy ez elképesztően nagy mázli is kell, még hogyha a teljesítmény megvan akkor is, hogy mindenütt, mindig, minden tökéletesen csináljanak, és ne legyen sehol olyan betli, ami ezt adott esetben veszélyezteti. De hát egyrészt elkeserítő az, hogy ennyire nagy az egyhangúság. Nyilvánvalóan én megértem azokat is, hogy kaptam a verseny közben olyan üzenetet törzshallgatótól, aki azt mondta, hogy jó, akkor köszönöm szépen, én megyek természetet járni a családdal, meg volt olyan, aki azt írta, hogy jó, akkor megyek fagylaltozni, meg a fészkes fekete fene tudja, hogy mi hangzunk. Kaptuk azért az ívet mi magunk is, mintha tehetnék róla, hogy ez így alakul. Ugyanakkor én azt mondom, amit a Mercedes fogalmazunk úgy, hogy a Rém uralmának a legszörnyűségesebb éveiben is mondogattunk egymásnak is, hogy hát az azért nem akármi egy ilyen csapatnak a teljesítményét látni, hogy ez hogy épül fel, meg hogy micsoda elképesztő energiákat, meg erőfeszítéseket raktak abba bele, hogy ezek a járművek ilyen teljesítményre legyenek képesek. Döbbenetes az a fölény, ami jelenleg van a Red Bullnál. Papíron minden esélyük megvan arra, hogy az összes futamgyőzelmet behúzzák idén, de nyilvánvalóan azért ez a szezon, ez azért legyünk a realitások talaján maradva, azért túlságosan hosszú ahhoz, hogy ezt így ennyi verseny után ki lehessen jelenteni, hogy akkor minden versenyt Red Bull fog nyerni idén.
Fölényről beszélve beszéljünk kicsit a számokról, ugye különösen nagy előszeretettel beszélek mindenféle statisztikákról. Ez volt a szezonban a 7. verseny, és a Red Bull egyelőre mindet megnyerte. Ugye a rekord azzal kapcsolatban, hogy a szezon elejétől sorozatban hány futamot nyer meg egy csapat, ezt a rekordot az Ayrton Senna Alain Prost féle McLaren tartja 1988-ból, akik zsinórban 11-et nyertek, míg nem Monzában véget ért ez a széria Ayrton Senna és Jean-Louis Lasseur emlékezetes ütközésének köszönhetően. Ennek a listának a második helyén található a Mercedes 2019-ből, ők 8-at nyertek a szezon elején sorozatban, a Red Bull 7-tel pedig már a harmadik, azaz hát nem tudom, szerintem még mindig korai arról beszélni, hogy megnyerhetik-e az összeset, de ezt az ősidők óta álló McLaren rekordot, ezt egyre inkább elhiszem nekik, hogy meg fogják dönteni. A rendkedvéért egyébként azt is említsük meg, hogy ez a 11-es sorozata a McLarennek, a sorozatban alatott 11 győzelem, ez nem csak a szezon elejétől nézve rekord, hanem abszolút rekord. A Red Bull ugye a tavalyi szezonzáróval együtt 8-nál jár, úgyhogy gyakorlatilag a következő 3-at megnyerik, akkor beállítják azt a csúcsot, hogy hányat nyert egy csapat sorozatban, és mielőtt tovább mennénk, még két másik statisztikát is előhoztam, ami szerintem nagyon érdekes. Az egyik az a második helyezett Lewis Hamiltonhoz kapcsolódik, aki mindenképpen megérdemel egy nagy-nagy piros pontot erre a hétvégére, és majd a pontozásnál egy szép pontszámot is kap. Lewis Hamilton ugye 2021 óta nem nyert futamot, erre emlékezhetünk, tavaly volt karrierjének az első győzelem nélküli szezonja. Ugye azóta, hogy ezt a bizonyos utolsó futamgyőzelmét megszerezte tavaly előtt Szaúd-Arábiában, ez immáron a 12. dobogója volt Lewis Hamiltonnak, 12., de győzelem nem volt közte, és az utolsó 7 dobogója az egyaránt második hely volt. Tehát Hamiltonnak az utolsó 7 dobogója az mind második hely volt, és ez egyébként azt is jelenti, hogy tovább növelte az előnyét azon a ranglistán, miszerint nem csak a legtöbb futamgyőzelem, de a legtöbb második hely is az ő nevéhez fűződik az F1 történetében. Na, vissza tudnád mondani?
Nem. Esélyem nincs rá, viszont azt elmondanám.
Akkor mondok.
Itt picit a Red Bullnál maradva még, tehát hogy ugye hallunk arról, hogy a Ferrari vinni szeretné Enrico Balbót, a fő aeromérnökét a Red Bullnak. Ugye a McLaren éppen most cipkázta el Rob Marshallt a Red Bulltól, tehát hogy viszik a Red Bull munkatársait, mint a cukrot, tehát amilyen teljesítményt nyújtanak az elmúlt 2 évben, egyáltalán, vagy az elmúlt 1,5 évben, egyáltalán nem meglepő, hogy ekkora kereslet van a domináns csapat munkatársa iránt, tehát én elhiszem azt, hogy Marco is, Helmut Marco és Christian Horner is vakarja a fületevét, hogy akkor hogyan lehet ezt a társaságot valamilyen formában egyben tartani, hogy ezt a színvonalat a folytatásban is valamilyen formában szavatolni tudják.
Beszéljünk egy kicsit a hétvége meglepetéséről, azt javaslom, térjünk át arra a kínai úriemberre, hát innentől nem lesz túl meglepő, kiről van szó, aki a legkellemesebb meglepetést okozta számunkra, és azt hiszem, hogy nagyon sokak számára, Zhou-ról van szó, ugye, az Uber, Alfa Romeo kínai versenyzőjéről.
Még egy darabig Alfa Romeo.
Még egy kicsit Alfa Romeo.
Meg egy kicsit Sauber.
Igen.
Sauber mindenképpen mondjuk-e, Peter Sauber most ez azon ritka hétvégék egyike volt, amikor a csapatalapító Peter Sauber is tiszteletét tette egyébként a pedokban. Tehát ez ritka manapság, ugye, hogy ő ellátogat a versenyre, nincsen már semmi különösebb érdekeltsége a társaságnál, de annyira nagy tisztelet övezi őt, hogy azért folyamatosan időről időre azért felbukkan, nem túl gyakran, de most Barcelonában ott volt, úgyhogy mondjuk Alfa Romeo Saubernek ezen a hétvégén, ne csak simán Alfának, meg ne csak simán Saubernek.
Tegyünk így, és minden oka meg is volt az örömre Peter Saubernek, hiszen ugye Zhou volt az egyetlen pontszerző a hétvégén, aki a hát most nem mondanám, hogy 5 élcsapat, de mondjuk így, hogy a mezőny 5 erősebbik csapatának, tehát ugye Red Bull, Mercedes, Aston, Ferrari, Alpine-nak a versenyzőin kívül pontot tudott szerezni. egyedülöként hajtotta végre ezt a kőstettet, idén másodszor lett 9. helyezett, ezzel pontszámban már beérte az újfent gyalázatosan teljesítő Valtteri Bottast, aki ezúttal az utolsó előtti helyre tudott odaérni. És ugye az Alfa Romeo pedig ezzel ennek köszönhetően pontszámban utolérte a Haast, és egyre inkább leszakítja magáról az Alfa Taurit. Hát egyik csapat sem, az említett csapatok egyike sem a legszebb napjait éli, de Joe produkciója az mindenképpen kalapemelést érdemel. Tényleg nem először és nem másodszor mondhatjuk azt, hogy megmutatja ez a srác, hogy miért van helye a Formula 1-ben, hogy miért van itt, illetve újfent azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon csúnyán a fejére nő Joe Valtteri Bottasnak. Idén összességében sokkal jobb produkciót nyújt, mint Bottas. Monakóban Bottasnak jött ki egy picit jobban a lépés, de azon kívül a szezonnyitót leszámítva, ahol Bottas remekelt, és ezt el kell ismerni, összességében Joe a vezérre az Alfa Romeo-nak jelenleg. Bármi furcsa ezt kimondani.
Jelen pillanatban igen. No hát igen, Joe, én egy kicsit úgy általánosságban véve beszélnék róla, nem specifikusan erről a hétvégéről, de én azt látom, hogy ugye itt volt velünk a szezon rajt előtt, kértünk tőle egy exkluzív interjút, és meghallgattuk a gondolatait arról, hogy mik a tervei, meg hogy hogy áll a 2023-as szezonhoz. Magabiztosságról tett tanúbizonyságot, azt demonstrálta, hogy önbizalommal telve vág bele ebbe az új szezonba, és én azt látom, hogy ez valóban így van. Jártamban, keltemben, ahogy jövök, megyek a versenyeken, én azt látom, hogy ő teljesen szépen belegyógyult ebbe a közegbe, el tudta helyezni magát az időben meg a térben, és azért tud ilyen kisebb villantásokat is produkálni. Nyilván nagyon fontos neki ez, hogyha szeretné stabilizálni a hídfőállásait tartósabban is az F1-ben, de az egy mindenképpen egy nagy dolog, hogy ezt a hullámot ez képes jobban befogni a szelet a vitorláiba, mint Valtteri Bottas, akit alkalmam nyílt végighallgatni a vasárnapi összegzését erről a hétvégéről, és ami a vele kapcsolatban leginkább kétségbejtő, tehát ha méltattuk Joe-t, akkor mindenképpen el kell mondani Bottasszal kapcsolatban is, hogy egyszerűen nem tud rá magyarázatot adni, hogy mi az oka a hányattatásainak 2023-ban. Megmondta Kerek Perez, hogy mindenki ezt kérdezi tőle, de ő is ezt kérdezi saját magától, meg ő is ezt kérdezi, hogy mitől van ez, mert nem tudja mire vélni ezt a helyzetet. Azt mondja, hogy egész egyszerűen akármit csinál, semmi nem úgy működik, mint ahogy kellene.
És hogy annak tükrében különösen érdekes ez, mielőtt tovább megyünk, mert egyébként azt hadd említsem meg, hogy amikor azon tanakodtunk, hogy ki lesz a hétvége csalódása, akkor bizony Valtteri Bottas egy elég erős jelölt volt. Szóval azért érdekes ez számomra igazán, mert így a szezonnyitón Bottas nagyon bekezdett. Egy helyel George Russell mögött végzett, megelőzve mindkét Alpint többek között, hogy más ne mondjunk. Hát nem lehetett utána erre számítani, hogy ennyire be fog sülni a szezon további részében. Azóta eltelt 6 futamon egyszer volt 19., kétszer volt 18., ez elképesztően kellemetlen. Persze ennél is érdekesebb itt a számokat böngészve Lando Norris produkciója, aki ugye 7-ből 3-szor pontot szerzett, a maradék 4 futamot pedig egyaránt a 17. helyen zárta, végtelenül stabilnak nevezhető. Na, de mielőtt még jobban belebonyolódnék a számokba, lépjünk tovább a hétvége csalódására. Ugye az imént Joe kapcsán azt mondtam, hogy a mezőny első felét alkotó 5 csapat pilótáin kívül ő volt az egyetlen, aki befért a pontszerzők közé, és akit kitúrt onnan, az pedig nem volt más, mint Charles Leclerc. Éppen ezért a hétvége csalódása nem Charles Leclerc, hanem az egész Ferrari tokkal vonóval, ahogy van. Az a Ferrari, amely ugye fejlesztéseket hozott ide Barcelonába, az a Ferrari, amely nem túl boldog ezekkel a fejlesztésekkel, ezt majd kicsit megmasszírozhatod, hogy mennyire is nem, ha gondolod, és ugye hát Leclerc kiesett a Q1-ben, majd nem tudott beférni a pontszerzők közé. Persze, ne várjuk azt, hogy olyat csinál, mint Max Verstappen, mert ez a Ferrari nem a Red Bull. tehát hogy átgázol a mezőnyön és a századik rajthelyről is megnyeri, de az szerintem rendkívül kellemetlen egy Ferrarival, hogy akárhonnan rajtolva nem férsz be a pontszerzők közé sem. És hát ugye Sainz produkciója is beszédes, Sainz ugye a második helyről rajtolt, gyakorlatilag a világon semmit nem csinált rosszul, és így se volt esélye az ötödik helynél előrébb végezni. Ez minden volt, csak jó, nem különösen annak fényében, hogy milyen reményeket fűztek az új csomaghoz.
Nagyon nagy reményeket fűztek az új csomaghoz, és a szent igazság az, hogy meglehetősen letargikus volt a hangulat a Ferrari-nál. Tehát ekkora, hogy ilyen szintű tanácstalanságot Leclerc-en, én nem tudom, hogy szerintem még soha nem láttam rajta. Tehát nyilvánvalóan felfokozott várakozásokkal érkeztek Barcelonába, hogy egy jól ismert pálya, újdonságok vannak, ez csak jobb lehet, mint amilyen addig volt. Ugye beszéltünk erről többször, hogy a szezon közben, a szezon kezdete óta többször hallottunk olyat, hogy a hétvége egyik fázisához képest a folytatásban változott az autó viselkedése, akkor utána hallottunk olyat, hogy edzésről edzésre változott az autó viselkedése, majd hallottunk olyat, hogy körről körre változott az autó viselkedése, most ott tartunk, hogy arról beszélnek, hogy körön belül is teljesen máshogy viselkedik az autó, ami pedig akármilyen szempontból nézed, ha sportújságíróként nézed, ha mérnökként nézed, ha versenyzőként nézed, ha szurkolóként nézed, és hallod ezeket a visszajelzéseket, ebből csak egyetlen egy dolgot tudsz kiolvasni, az, hogy itt azért elég nagy a gáz. És igazság szerint nyilván egy új csomagnak a bemutatkozásakor nem szabad első nekifutásra túlzott konzekvenciákat levonni ebből, de azért maradjunk, ők is ezt próbálták magyarázni, hogy igen, ezek nagyon friss dolgok, még nincs teljesen kitapasztalva, nincs teljesen kiismerve, még nem játszadoztunk vele eleget, de azért én azt gondolom, hogy nem túlzok akkor, hogyha azt kijelentem, hogy viharfelhők kezdenek gyülekezni a Maranellói égen. Egyet értesz-e velem ebben?
Teljes mértékben egyetértek, és tényleg megint, tehát összességében azt kell mondjam, hogy az irány az semennyire se tűnik jónak, sajnos. Lépjünk tovább, azt javaslom, a hétvége pillanata, itt volt két erős jelölt, de azt javaslom, hogy Max Verstappen mobiltelefon szakértelmét majd a külön díjaknál méltassuk meg kicsit. A hétvége pillanata, Fernando Alonso nem előzi meg a csapattársát, Lance Strollt, ellenben megüzeni neki a csapat rádióba, hogy nem kell aggódni, Fernando bácsi nem fog bántani, én csak itt mögötted fogok körözgetni, stb. Ugye érintettük ezt a hétfősti Pitfall című műsorban is ezt az egész jelenetet. Ott Gobodis Tomi kollégánk, barátunk arra mutatott rá szerintem nagyon helyesen, hogy ez egy iszonyatosan megalázó dolog, mármint Lance Stroll számára, hogy a csapattársad így megüzenni a csapatrádi, hogy nem előzlek meg, ne féljél, semmi baj nincsen. De emellett a kérdésemben...
Volt ennek a rádióüzenetek mondani valója. Azért
ki volt ezt találva? Ki volt ezt találva nyilván? De emellett, amit én őszintén nem tudok megérteni, tényleg nem tudom megérteni, hogy van egy versenyző, aki a világbajnokság második, harmadik helyéért harcol, és gyorsabb a csapattársánál. Nem arról van szó, hogy Strollnak itt kvázi el kellett volna engedni, hát látványosan gyorsabb volt nála, az miért marad a csapattársa mögött? Akkor is, hogyha még csak a szezon harmadánál tartunk, de hát a napnál is világosabb, hogyha Lance Stroll valamiért harcolni fog idén, az nagyjából az lesz, hogy mondjuk megküzd a 8. helyért, vagy a 9. a tabellán, sikerül-e. Alonsónak pedig nagyon jó esélye van a világbajnoki dobogóra, és nem tudom, megengedhető-e két pontot így benne hagyni, illetve emellett, hogy miért is tették tulajdonképpen. Persze a kincstári magyarázatot olvastam Alonso részéről, hogy félt, hogy az autót, hogy összetörik a padlólemezüket valami nagyon-nagyon különös magyarázatot. Tudod, hogy
mestere az ilyen kis adalékoknak, mikor valami ilyen magyarázatot elő kell hozni. Én magyarázatom a magam részéről, és bocsánat, hogy beléd folytom a szót, de én továbbra is csak magamat tudom ismételni. Biztos elegük van már a Formula Podcast hallgatóinak abból, hogy ezt szoktam mondani, de gyerekek, továbbra is a mézes heteket éljük az Alonso Aston Martin házasságban. jól alakulnak a dolgok. Most ezen a hétvégén nem alakultak annyira jól a dolgok, de hogyha valaki azt mondja, hogy ilyen teljesítményt nyújt az Aston Martin egy olyan hétvégén, amikor nem alakulnak jól a dolgaik, ha valaki ezt mondta volna tavaly ilyenkor, lehet, hogy körbe röhögöd. Fogadjunk.
Igen.
Így van, vagy nem így
van. Bólogatok veszettő, csak ezt nem hallják a hallgatók.
Csak ezt nem hallják a hallgatók. Igen, úgyhogy akkor én elmondom nektek, hogy Gellérfi Gergő bólogat jóváhagyólag. Igen, ha ez egy évvel ezelőtt azt mondjuk, hogy az Aston Martin egy gyengébb hétvégén ilyen teljesítmény nyújt, akkor hop, hasunkat fogtuk volna a röhögéstől. Mégis így van. Jönnek azért a dobogók. Ti teljesen tisztán látszik az, hogy olyan energia hullámok vannak a zöldek körül, hogy azért ilyet én bevallom őszintén, én nagyon régen tapasztaltam az F1-ben, hogy egy felszálló ágban levő csapat ennyire duzzadna az energiától, meg ennyire duzzadna a tenni akarástól, meg az igyekezettől. Ugye ezen a verseny előtti napokban költöztek be az új gyárba, ahová ellátogattak a versenyzők is körbenézni, hogy mi újság van. Ugye megkezdte a tevékenységét, ez a, hát a pedokban nevezik halálcsillagnak is ezt a vadonatúj és ultramodern komplexumot, amit felhúztak Silverstone-ba. Tavaly a brit nagy díj hétvégén nekem is volt alkalmam ott körbenézni az építkezésre, hogy ott mi zajlik, meg hogy zajlik. Elképesztően modern bázist húztak fel Strollék a csapatnak. Ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy érzed ezt a, ahogy Zangó mondja, a báz. Aha, a csapat körül, igen, igen. A csapat körül ami van. És ugye jönnek az eredmények is. Most volt egy ilyen kevésbé jó sikerült hétvége. Alonso, akármi is történt volna ezen a hétvégén, ennek a hétvégének ő volt a győztese. Tehát újra ő Spanyolország ura. Tehát most itt kis túlzással élve, ha elindulna a választásokon, lehet, hogy elnöknek is megválasztanák. Én azt hallom a spanyol kollégáktól, hogy akkora őrületes felhajtás van körülötte. Ugyanakkor ő tökéletesen jól tudja azt, hogy ha a jövőben is szeretne olyan teljesítményt a csapattól, meg olyan háttértámogatást a csapattól, amit eddig megkapott, ahhoz elengedhetetlenül szükséges az, hogy ezt a speciális helyzetet ilyen apró kis csipetkékkel tudja kezelni. Most tette egy gesztust a főnök meg a főnök fia irányába. Nincs ez esemben egyébként, maga Lance Stroll is kacagott ezen a sztorin a médiapenben, amikor a tévések után odalépett az újságírókhoz nyilatkozni, ő maga is fennhangon nevetett ezen, azt mondta, hogy erre nem tud mit mondani. Hát ez van, ez most így alakult, ez történt. Ennyi. Ez azt mutatja, hogy az a szinergia, aminek ebben a fázisban meg kell lennie Alonso és a csapat között, az a szinergia, az jelenleg megvan. Ez igazándiból akkor fog változni, amikor komolyabb tétje lesz ennek a történetnek, és akkor alakulna majd esetleg úgy, hogy házon belül valamiféle favorizációt kapna a tulajfia. Ki tudja, hogy lesz-e ilyen? Nem tudjuk, hogy lesz-e. Én minden esetre én azt mondom, hogy ez a gesztus nyilván nem egy nem vett túl jó szint Fernando Alonsóra, de ugyanakkor azt mutatja, hogy mennyire egy dörzsölt ürgéről beszélünk itt, kérlek. Tehát, hogy mennyire tudja kezelni ezt a hihetetlenül speciális helyzetet, amiben ő jelenleg él és alkot. A kérdés az az, hogy ez hosszabb távon ez mennyire lesz kezelhető. Egyébként most itt a hétvége kapcsán, itt most megint az volt a téma, ugye az egyik sláger téma az az volt, hogy megnyeri-e az összes versenyt a Red Bull, a hétvége másik sláger témája pedig az volt, hogy itt lesz-e mondjuk 44-45 éves korában Alonso. Ezt megkérdezték mindenki, megkérdezték Strolltól, megkérdezték a riválisoktól, de megkérdezték Mike Cragg-től is, a csapatfőnöktől, hogy akkor elképzelhetőnek tartja azt, hogy Alonso 26-ban is itt lesz, amikor az Aston Martin Honda motorral áll majd rajthoz a Formula 1-ben, és hát azt mondta, hogy igazság szerint a dolgok jelenlegi állása alapján semmilyen kivetnivalót nem lát abban a feltételezésben, hogy Alonso itt lesz még 3 év múlva is. Miért ne?
Tehát miért is ne? Persze. Bár
ezt a fajta...
Bocs, tegnap előtt visszavonult Zlatan Ibrahimovics, most bennem kicsit összetört valami. Ő az egyik olyan figura, akiről azt hittem, hogy soha nem fog visszavonulni, hát ő megtette, de hát ha Alonso még végrehajtja ezt a csodát, hogy soha nem vonul vissza.
Ő is visszavonult be egy párszor, nem?
Mindig visszajött.
Ő is fogta már a pipáját, kalapját, távozott, aztán mégis csak visszajött. Majd figyeld az Ibrahimovicsot, de hogy ő is visszatérjen. Ja. Nem értek a futballhoz, úgyhogy nem akarok állást foglalni, nyilván ez csak egy kis móka volt. De Alonso azon mesterkedik szemlátomást, hogy ezt a kémiát, ami úgy tűnik, hogy kezd összeállni az Aston Martinnál, vagy összeállt az Aston Martin, ez minél tovább életbe tartsa, és minél tovább működtesse.
Hát akkor mi pedig működtessük tovább ezt az adást. Következzen a hétvége pusmorgása, és arra szeretnélek kérni, hogy beszélj nekünk kicsit Pikéről. Mármint nem Nelson Pikéről, és nem is Nelsinho Pikéről, hanem egy másik Pikét hozzunk szóba.
Gerard Pikére gondolsz?
Uh-huh.
Ő is legalább akkora kedvenc futballistád, mint Zlatan Ibrahimovics?
Ezt azért nem állítanám.
És mi a véleményed róla, mint labdarúgó?
Nagyon ebben nem ásszunk bele, de mivel egy szívemnek kedves csapatban játszott kulcsemberként, ezért azt hiszem, mondhatom, kicsit elfogult vagyok vele, de azt hiszem, itt nem a futballtudása, sokkal inkább az ő exe az, aki reflektorfénybe hozta őt, már hogyha oda ment egyáltalán abban a reflektorfénybe.
No, hát akkor pikézzünk. Na, tehát... Ugye azt nagy valószínűség szerint, aki nem a Marson töltötte az elmúlt egy évet, az valószínűleg értesült arról, hogy Piqué és korábbi párja, a kolumbiai énekesnő Shakira ugye különleges körülmények között szétváltak, elváltak az útjaik. Válás történt a velek között, és hát ugye ez meglehetősen puskaporos hangulatban zajlott, a világ bulvárja ízekre szedte azt, hogy itt mi volt, hogy volt, merre volt, ki lépett félre, ki nem lépett félre, ki Fiat, ki Casio, ki Ferrari, meg a jó ég, tudja még, hogy milyen ízt adtak. Maguk az érintettek is ennek a rapszódiának, meg a világ bulvárja is, hogy milyen ízt adott ennek a sztorinak. Na most nekem nagyon az az érzésem, hogy az F1 megpróbált ebbe valamilyen formába belefolyni. Ugye létezik egy bizonyos vendéglista, amit hogyha jó helyeken mozog az ember, akkor azt meg lehet kapni, hozzá lehet férni, és lehet látni, hogy milyen hírességek kaptak meghívást egy-egy adott hétvégére olyan kiemelkedő személyiségek, akikre azért tényleg felkapja a fejét a világ sajtó is. Az első verziós vendéglistában már szerepelt Gerard Piqué neve. Ez így volt egészen szombatig, és ugye hát folyamatosan az volt a téma a sajtóteremben is, meg a sajtóteremben kívül is, hogy atya ég, mekkora lenne, hogyha meghívnák Shakirát, és ő is felbukkanna itt a versenyen, és ez a egymással meglehetősen fagyos viszonyban levő páros mondjuk a griden, a rajtrácson, a kamerák keresztüzében találkozna össze egymással a válás óta először. És ez addig-addig ment ez a puspus, hogy a vasárnap reggelre frissített vendéglistában bizony megjelent Shakira neve is, úgyhogy a bulvárosabb része a világ sajtónak az azonnal elkezdte dörzsölni a tenyerét, hogyha valamikor, akkor most érdemes lesz nézni a grid procedúrát. Hogy
de nem gondolod, hogy ezért hívták oda mindkettőt?
Én nem mondom, hogy ez szándékkal így történt, de látva azt, hogy a Liberty milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy show elemekkel fűszerezze az F1-nek a körítését, én egyáltalán nem lennék meglepődő. Mondom, Shakira nem szerepelt a vendéglistán, csak a vasárnap kora reggel érkezett vendéglistában bukkadt fel a neve. Úgyhogy benne volt Piqué is, benne volt Shakira is. Úgyhogy joggal lehetett arra számítani, hogy felbukkannak. Aztán végül Shakira megjelent a versenynapon, Piqué viszont távol maradt. Ő nem tette tiszteletét végül a Circuit de Barcelona Katalunya pedokjában, úgyhogy Shakira eljött, Piqué nem jött el, Shakirának pedig társasága is akadt ezen a...
Csak nem.
Ezen a versenynapon. Én azt hallottam a helyszínről, ugye tele van már vele a hét első napjaiban, tele volt vele a világ bulvársajtója, hogy Lewis Hamilton környezetében töltötte a versenynapot. Ez így történt az általam megkérdezett szemtanúk jelentése szerint is. Az ideje javarészét Hamilton körül töltötte. Igen, elmentek együtt vacsorázni is. Igen, még utána volt egy afterparty is Barcelonában, ahol a forrásaim jelentése szerint egy asztalnál ültek, és jól érezték magukat, nagyon kedélyesen beszélgettek. Viszont egy ismerősöm azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy itt barátságról van szó, az, hogy két a világban nagyot alakító személyiség kölcsönösen tiszteli egymást. Aztán, hogy ebből lesz a későbbiekben valami, azt majd meglátjuk. Nem ilyen spekulációkban nem szeretnénk belebonyolódni. Az biztos, hogy Shakira ott volt, Piqué nem volt ott, és hogy Shakira valóban Lewis Hamilton környezetében töltötte a versenynapot.
Akkor nézzünk most egy olyan témát, ezzel lezárva a celeb rovatunkat. Azt hiszem, ez tényleg kellően izgalmas történet volt így Piquéstől mindenestül. Szóval nézzünk még egy olyan sztorit, mielőtt rátérnénk a pontozásunkra, amelyről beszéltünk, a monacói nagydíjat követően is, és kíváncsian várjuk, jó magam és a hallgatók egyaránt, hogy van-e valamilyen fejlemény azzal kapcsolatban, hogy hogyan is áll egymással az Alfa Romeo és a Haas, mármint nem az Alfa Romeo istálló, azaz a Sauber, hanem az Alfa Romeo cég és a Haas. Az előzményeket meghallgathatjátok a múlt heti Formula Podcastben, amit ha nem hallgattatok meg, akkor ideje lenne. De nézzük, hogy össze fognak-e bútorozni ezek egymással, vagy sem. Hogy állunk?
Nézd, a helyzet az, hogy szimatoltunk ezután, mentünk a történet után, próbáltunk beszélni minél több olyan emberrel, akinek valamilyen szintű rálátása van erre a históriára, és tulajdonképpen mindenhonnan ugyanaz az információ köszön vissza. Bár Günther Steiner, a Haas főnöke, ugye egy csütörtöki szokásos sajtó értekezletén arra tett utalást, hogy ő valójában csak bemutatva lett Imparato úrnak, az Alfa Romeo első emberének a monacói nagydíjon, és nem történt semmi különösebb, mélyebb beszélgetés a jövőt illetően. Ezt próbálta a helyszínen túlzódó újságírók értésére adni Günther Steiner. Ehhez képest minden forrásunk azt jelenti, hogy bizony előre haladottak az egyeztetések. Sőt, olyan is van, aki azt mondta egy menedzser, aki azért elég sok kenyeret megevett már a pedókban, azt mondta nekem, hogy ő az áldomást is megmerné inni arra, hogy ez a deal, ez létre fog jönni. A kérdés valójában már csak az, hogy ez milyen formában valósul majd meg, hogy az Alfa Romeo név a Haas nevében is, tehát a csapat nevében is szerepele, ami ugye nyilvánvalóan ekkora összegnél, mint amiről itt beszélgettek, 25 és 35 millió dollár per év közötti összegről beszélgetünk, annyiért már azért lehet névanó szponzori státuszhoz jutni nagyon is, pláne ezen a szinten, ahol a Haas mozog, tehát hogy bekerül-e a csapat nevébe, mi azt tippeljük, hogy igen, valójában az is megtörténhet, hogy nem, de az autón valamilyen formában biztosan jelen lesz, úgyhogy egyre több forrásunk jelzi azt, hogy igen, ez meg fog történni. A kérdés valójában az, hogy mikor erősítik ezt meg hivatalosan. És ugye Imparatónak a napokban volt egy megnyilatkozása, amikor azt mondta, hogy ő arra törekszik, hogy június végén már a nyilvánosság előtt is állásfoglalást tudjanak tenni azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az Alfa Romeo sorsa, remélhetőleg az F1-ben. Ugyanakkor egy másik szegmensből azt mondják nekünk, hogy sokkal valószínűbb az, hogy Monza magasságában ugye az Alfa Romeo-nak is a hazai versenye, Varese, ahol az Alfa Múzeum van, az közel van, ott minden évben nagy rendezvényt tart az Alfa Romeo az olasz nagy díj hétvégén, meg az elmúlt években is követték azt a trendet, hogy az olasz nagy díj hétvégén tettek bejelentést a jövőt illetően, úgyhogy vannak, akik azt mondják, hogy az a valószínűbb, mert hogy akkor egy kicsivel több idő jut arra, hogy véglegesítsék ennek a dealnek a részleteit. Tehát azt halljuk, az általunk megkérdezett az ügyre jó rálátásra bíró emberektől, hogy ez az üzlet, ez valószínűleg nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez nyílva fog üttetni. Azt, hogy ez hogyan érinti a pilóta felállást, ugye itt Antonio Giovinazzi kapcsán beszélgettünk a múltkor, hogy a menedzser éve megjelentő is Monakóban, és hát láthatóan próbáltak lehetőségek után kutatni, illetőleg több forrásuk is azt mondta, hogy az, hogy az Alfa csatlakozik az házhoz, az számára is lehetőséget jelenthet. Ezzel kapcsolatban senki nem mert garast tenni sehová, hogy ez bekövetkezik-e vagy sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan esik még szó erről, erről az Alfa ház kérdéskörről az elkövetkezendő hetekben. Egy héttel a pletyka nagy kirobbanása után a helyzet az, hogy mi azt halljuk, hogy igen, ez a történet, ez működni fog.
Köszönjük szépen ezt az összegzést, és akkor lépjünk tovább a Formula Podcast futamértékelő adásainak legmegosztóbb rovatára, amelyben azokat a pontszámokat ismertetjük, melyeket a mezőny tagjainak 1 és 10 között kiosztottunk a hétvégi produkcióra, nem kizárólag az eredményre, hanem a körülményekre, a lehetőségekre, és egyáltalán általánosabban az összképre fókuszálva, és hogyha megengeded, akkor elkezdem a Red Bull-lal. A futamgyőztes Max Verstappen kapta a legmagasabb pontszámot ezen a verseny hétvégén 9 és felett, Checo Pereznek pedig a Q2-es kiesés, majd az onnan a 11. rajthelyről való előretörés után egy 6-os jutott.
A szemlátomás tanástól, a Ferrarival megyünk tovább, ahol a szemlátomás tanástól a Charles Leclerc egy kőkemény 4-est vasalt be a Formula Podcast stábjától. Carlos Sainznak pedig a hazai pályán nyújtott produkcióját 7,5 pontra értékeltük.
Szerintem nagyon-nagyon rendben volt, amit Sainz csinált, még inkább rendben volt, amit a Mercedes pilótái csináltak. George Russell egy 8-est, Lewis Hamilton pedig egy 9-est kapott tőlünk. Nagy versenye volt a Mercedesnek, és azt hiszem, hogy a Monakóban látottakkal együtt elkezdhetnek bizakodni ebben a megújított autóban. Hát ez úgy mutat valamit.
Az Alpine újabb dupla pontszerzésen van túl. Esteban Ocon produkcióját 7 pontra értékeltük, Pierre Gasly-nak pedig egy 6-ost véstünk be a ellenőrző könyvébe.
Következzék a McLaren, Lando Norrisnak volt egy csodálatos időmérője, amit utána az első körben sikerült is eldobnia, Oscar Piastri pedig ezúttal nem váltotta meg a világot, mindketten egy 6-ossal gazdagodtak.
Alfa Romeo Sauber a Leclerc-hez hasonlóan abszolút tanástalan Valtteri Bottas 4 pont, a hétvége meglepetését szállító Zhou Guanyu pedig 8,5 pontot kapott tőlünk.
Következzék az Aston Martin, az egyértelműen eddig leggyengébb hétvégéjét, csak ki tudta mondani, teljesítette ez a csapat. Fernando Alonso, a jóságos Fernando bácsi 6 pontot kapott, az általa megkímélt, de egyébként ismerjük el, hogy egész korrektül muzsikáló Lance Stroll pedig 6 és felett. Strolltól ez rendben volt, de azt is tegyük hozzá, hogy ha tiszták a körülmények, akkor ez megint Alonsoé. Ugye itt Alonsónak volt egy hibája az időmérőn, ami miatt hátrébről indult, és hát a versenyen mi történt, arról meg már beszéltünk. Minden esetre ez legalább kinézett valahogy Stroll részéről.
Ház, nem fogom túlbonyolítani őket, Kevin Magnussen 5 pontot kapott Barcelonára tőlünk, Nico Hülkenbergnek pedig 6,5 pontot adtunk.
Következzen az Alfa Tauri, a pontszerzését szomorú körülmények között elbukó Yuki Tsunoda egy 7-est kapott, Nick de Vries pedig, hát Monaco után ismételten a korrekt szóval jellemezhető, amit produkált, 5,5.
A Williams-el zárunk, Alexander Albon 6 pontot kapott tőlünk, Logan Sargeant pedig feliratkozott a barcelonai 4 pontosok listájára.
Hát erre biztos nagyon-nagyon örülve, attól tartok, inkább a pontszerzők listájára szeretett volna, de ezen a hétvégén a Williams nagyon-nagyon nem volt jó. Ritkán lehet azt mondani, hogy nagyon jó a Williams idén, de ez most inkább a nagyon nem volt jó. És akkor következnek végül a külön díjaink, és engedd meg nekem, ha már itt az előbb szóba jött Tsunoda, hogy akkor én kezdjem meg. Állandó, vagy legalábbis gyakran visszatérő külön díjunk a megszakadt szív külön díj, akit nagyon-nagyon sajnálunk a hétvégén, és én tőlem ezt nem kaphatja más, csak is Yuki Tsunoda, aki szerintem egy nagyon-nagyon vitatható büntetéssel bukta el az idei legjobb eredményét. kommentek között nyugodtan írjon az, aki meg tudja magyarázni, hogy miért ért 5 másodpercet az, amit ő állítólag elkövetett Joe-val szemben. Így aztán Tsunoda a 9-ről egészen a 12. helyre esett vissza, és hát szívbemarkoló képeket láthattunk utána a leintést követően Tsunodáról, amikor megpróbálja földolgozni, hogy elveszítette ezt az eredményt. És ugye mindez az a srác, akinek volt 3-11. Helye idén, tehát 3 majdnem pontszerzése, na most itt egy újabb majdnem pontszerzés, ezúttal kicsit más, hogy ja, meg Monakóban ugye a technikai hiba miatt bukott értékes pontokat, azt mondhatjuk, hogy Tsunodának az összes idei futamon volt reális esélye a pontszerzés, ehhez képest 2 egysége van 7 futam után, szörnyen pekes.
Az idegeskedő világbajnokság barcelonai fordulójának is adjuk át a külön díját, ugye ez a magas vérnyomás külön díj. Hát ugye nem nagyon vitatkoztunk azon, hogy ki kapja meg ezt a díjat ezen a hétvégén, úgyhogy egyhangú szavazással mi Charles Leclercnek ítéltük oda. Ha valakinek van oka arra, hogy idegeskedjen, meg bosszus legyen a barcelonai hétvége után, akkor az ő. Úgyhogy az idegeskedő világbajnokság idei pontszerzői között Leclerc újabb pontokkal gyarapodik.
És nagyon hálásak leszünk, hogyha a Formula Podcast Facebook csoportban valaki ismét elkészíti azt a grafikát, azt a grafikai megoldást, amit tavaly kaptunk tőletek, és nagyon szerettük, ábrázolva rajta az idegeskedő világbajnokság futamgyőzteseit. Ugye több monakói is van már köztük, hiszen a monakói szurkolók is nyertek már futamot, és Leclercnek sem ez az első, azt hiszem, én egy eddig még nem látott külön díjjal szeretném folytatni, ez pedig az Einer Szilárd külön díj, amelyet George Russell fog kapni az egészen különleges meteorológiai megfigyeléséért. Ugye Russell egyszer csak közölte, hogy esik az eső, majd aztán kicsit később rájött, hogy tulajdonképpen a saját izzadságáról hitte azt, hogy eső, ez azért egészen páratlan. És képzeld el, hogy összezavarodhatott a többi csapata, hogy hallják egymás rádiózását. George azt mondja, hogy esik. Képzeld el, hogy 9 másik istállónál elkezdik kémlelni az eget. Majd hát kiderült, hogy itt igen, egyfajta különös természeti jelenségről volt szó, de semmiképp sem esőről. És akkor, hát van még egy, nem is tudom, mobiltelefon szakértő külön díj, valami ilyesmit fogalmazzunk meg.
Legyen mobiltelefon szakértő, így van. Vagy wide-fülű, legyen a wide-fülű külön díj. Mert meghallotta, ugye a csapatrádión Jean-Pierre Roland Biassi-val a versenymérnökével beszélgetett Max Verstappen, aki hát mindent elmond a helyzetről, hogy mennyire unja magát alkalomattán az autóban, hogy a versenymérnökével beszélgetett, aki mellett Helmut Marko mobiltelefonja csörgött, és Verstappen felismert a csengő hang alapján, és jelezte Jean-Pierre Roland Biassi-nek, hogy úgy hallja, hogy a Helmut telefonja csörög éppen. Úgyhogy neki a vágyfülű külön díjat adományozunk. Nekem lenne még egy külön díjam, ez pedig, hát nem tudom, ezt én szeretném átadni, a nagy pusmorgó külön díjat. Mit gondolsz kinek?
Hát egyelőre fogalmam sincs.
Lewis Hamiltonnak, kérlek szépen. Aki olyannyira feldobott állapotban volt a dobogós helyezésnek köszönhetően, a barcelonai dobogós helyezésnek köszönhetően, hogy hát pusborgásra adta a fejét ez a jó ember, és hát egy picit azért van, élnék a gyanúperrel, hogy ebben a pusborgásban azért lehet, hogy némi nemű szándékosság is volt, ugye a versenyt követő sajtótájékoztatón vett részt Hamilton, és arról beszélt, hogy hát igen, ugye az tavaly is ígéretesen teljesített az addigiakhoz képest, ígéretesen teljesített a Mercedes Barcelonában. És akkor ugye fölcsillant a remény, hogy hát akkor lehet, hogy visszataláltak a helyes útra, és akkor záros határidőn belül versenyképesek tudnak lenni, ami ugye nem igazán valósult meg. Az évad vége tájékán tudtak olyan teljesítményt mutatni, ugye egy győzelmet is összehoztak, akkor az év végéig kellett várni arra, hogy valamilyen szinten javuljon a teljesítményük, tehát hiába vontak le, akkor ott nagyon sokan túlzott konzekvenciát abból, hogy mi várható Barcelona után, nem lett belőle semmi. Most nyilvánvalóan Barcelonában voltunk ismét javult a Mercedesnek a teljesítménye, ott voltak a dobogón, Hamilton abszolút jókedvű volt, már nagyon régen nem láttam ilyen jó hangulatban Lewis Hamiltont, mint ahogy az ezen a sajtótájékoztató megjelent, és azt a konzekvenciát vonta le, hogy hát ha idén nem is lesz világverő autójuk, de ez legalább reményt kelt, hogy 2024-ben azért ütőképes lesz a Mercedes. Erre Tom Clarkson, a sajtótájékoztatók állandó moderátora, azonnal visszaszúrt, egy kérdéssel odavágott neki, hogy igen ám, de azt az autót te fogod-e vezetni. Ugye Hamilton szerződése az idei szezon végén lejár, amire ő ugye azzal a vehemenciával, ahogy ott azt a kis monológiát előadta, belecsapott a lecsóba azzal, hogy azt mondta, hogy hát igazság szerint ők holnap, azaz hétfőn találkoznak majd Wolffal, és hát így fogalmazott szó szerint, hogy nagyon remélem, hogy össze tudunk hozni valamit. Majd ugye ment tovább ugye erre én azonnal írtam Gobodics kollégának, hogy úgy készüljön, hogy ebből nagy sztori lesz, mert ez mégis csak nagy dolog, hogy a hétszeres világbajnok, akinek az új szerződéséről most már azért hónapok óta, vagy lassan egy teljes éve beszélgetünk, hogy lesz-e egyáltalán, vagy nem lesz, úgy készüljön, hogy ezzel kapcsolatban adalék érkezik a sajtótájékoztató. Majd lement még egy kérdés, a következő kérdésnél pedig azt kapta meg Hamilton, hogy lehetne erről egy picit többet tudni, hogy mire is véljük ezt a hétfői meetinget. Aztán a közvetítésben jól lehetett látni, ahogy kinézett oldalra a sajtósra, hogy mit lehet erről mondani, vagy mit nem. Aztán ott tudatosult az benne, hogy lehet, hogy egy picit túl messzire ment, és akkor ott elkezdett lamentálni arról, hogy hát nyilvánvalóan nagyon jó dolog ennél a csapatnál versenyezni, nyilvánvalóan részleteket nem árult el, annyit, hogy hát igen, lesz egy meeting Wolffal, amilyen meetingek azért gyakorta vannak, meg voltak már ilyenek korábban is, de különösebb további részletet nem árult el. De viszont nekem ezzel kapcsolatban az volt az érzésem, hogy talán nagyon jól elő volt adva ez a kipusmorgás, hogy elejtett egy ilyen szösszenetet, de picit benne volt az is, hogy azért szeretett volna nyomást gyakorolni Toto Wolffra. Ugye az már a Hamilton és a Mercedes között zajló, a színfalak mögött nyilvánvalóan ott zajló párbeszéd, de kapcsolatban az már azért felszínre került, hogy Hamilton szabott bizonyos feltételeket a Mercedesnek, amiket szeretne fogalmazunk úgy, hogy garantálva látni, hogy pontosan mikről van szó, ezt nem tudhatjuk, hogy ez most pénzügyi, vagy esetleg az ő személyes szólás szabadságára vonatkozó rendelkezések, vagy hogy versenyképes autót szeretne, vagy mindenből egy kicsit szeretne, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miről van szó, de ezzel az volt az érzésünk, hogy azért rátette a terhet Toto Wolffnak a vállaira, hogy jó lenne ezzel kapcsolatban záros határidőn belül döntés hozni. Kiváltképp annak fényében, ugye, hogy az elmúlt hetekben olyan pletykák is terjedtek, hogy adott esetben a Ferrari is körbe szaglászott Hamilton környéké, hogy hogyan lehetne az, hogy lehetne számot tartani az ő szolgálataira, hogyan lehetne azt megszerezni. Amiben én magam nem láttam, vagy mondtam itt a műsorban, akkor sem én abban nem láttam igazándiból potenciált, hogy ez megvalósulhat, de nyilvánvalóan ez is egy eszköz arra, hogy a Hamilton elérje azt, amit szeretne. Úgyhogy én magam részéről nagyon kíváncsian várom, hogy meddig húzódik ez a szágá, mikor zárul ez le végül. Úgyhogy a nagy pusmorgó az most, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen hatást ért el az, hogy pusmorgott egy sort, hogy ez felgyorsítja a szerződés hosszabbítási tárgyalásokat, vagy sem.
Hát várjuk ezt nagyon kíváncsian, és azt hiszem, hogy ez egy szép zárása volt a Formula Podcast spanyolországi futamértékelőjének. A következő adásunk minden bizonnyal a jövő hét elején érkezik, és minden bizonnyal a Le Mans-i 24 órásról fogunk.
Várjál, még itt van még egy kis adalék, kérlek szépen, de azért arról ne feledkezzünk meg, hogy ez volt a oké, Le Mans jön, várjuk, nagyon örülünk neki, várjuk a kanadai nagy díjat is, várjuk az összes többi futamot is, de amit a legjobban várunk, az micsoda? Kérlek szépen, a magyar nagy díj. Így van, vagy nem így van?
Azt hittem a fizetés, de igen, a magyar nagy díj. De azt várjuk már egy ideje.
Igen, azt is. De a magyar nagy díj kapcsán, ugye egy picit magyar nagy díjazunk már, azért, mert jönnek itt azért a csipetkék a hungaroringi versenyek kapcsolatban is. Ugye azt azért tudjuk, hogy teltház van, teljes hétvégés jegyet már hónapok óta nem lehet venni. Vannak még viszont pénteki és szombati jegyek, hogyha valaki szeretne azért Forma 1-es feelinget érezni 2023-ban Magyarországon, azért ez nem veszett fejszegyenletesen, szívesek lenni a releváns jegyértékesítő felületeken, például a gpticketshop.hu oldalán körbenézni, hogy mi az, ami még elérhető, és ott kérlek szépen egy mai bejelentés kapcsán egészen különleges jegyre is szert tehetnek azok, akiknek már megvan váltva a teljes hétvégére szóló tiketjük. Tehát ez csak azoknak szól, ez a bejelentés, akik már rendelkeznek a hétvégére szóló jeggyel, ez pedig egy csütörtöki program, aminek a Hungaroring stábja a High Speed Test elnevezést adta, és egy közleményben tudatták, hogy noha a verseny hétvége csak pénteken kezdődik, néhány ezer szerencsés F1 rajongó csütörtökön 14 órától a Supergold lelátóról megtekintheti a biztonsági és orvosi autók nagy sebességű tesztjét a Hungaroringen. Sőt, ha utána kedvük támad, lesétálhatnak a box utcába, hogy közelről vegyék szemügyre a versenyautókat. A korlátozott létszám miatt csak a háromnapos bérletet váltók juthatnak ehhez a lehetőséghez, úgyhogy akiknek háromnapos bérletük van, azok egy kiegészítő jeggyel megtekinthetik a biztonsági autó és az orvosi autó tesztjét csütörtök délután, utána pedig körbe szaglászhatnak a box utcában is, úgyhogy nézzetek körbe, aki teheti, vegyen magának ilyen jegyet, aki járt már korábban box utca látogatáson, az tudhatja, hogy ez egy nem mindennapi élmény, úgyhogy minden bele, készüljetek a Magyar Nagydíjra, és aki tud, az éljen ezzel a lehetőséggel. A csütörtöki box látogatás ugyanis csak ebben a formában látogatható.
Nagyon szépen köszönjük ezt a fontos kiegészítést, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Amíg vissza nem térünk hozzátok, mint mondtam minden bizonnyal a jövő héten, addig is arra biztatnánk titeket, hogy olvasgassátok a formula.hu nevű weboldalt, különös tekintettel, persze olvassatok el mindent, amit ott találtok, de különös tekintettel szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy a szombat délután rajtoló és vasárnap délutánig tartó Le Mans-i 24 órás versenyről legszebb hagyományainkat folytatva élő szöveges közvetítést írunk Balog és Gobodics kollégákkal 24, pontosabban inkább 25-26 órán át, hiszen a rajt előtt valamivel elkezdjük, és a leintés után valamivel fejezzük be.
Várjál. Kapszulával vagy főzős kávéval készülsz erre a hétvégére? Kapszulásra vagy főzősre?
Beszereztem már intravénás infúziós adagolót, és ez lesz a tuti módszer.
Oké, ez lesz a headshot.
Abszolút.
Tehát ide olyan koffeintartalmú kávé, az nem létezik, ami ide elég.
Hát egyébként egyszer majd egy különadásban beszélek arról, hogy mennyire taktikusan kell adagolni a dózisokat, hogy pont a jó szintben tartson. Szóval Balog és Gobodics urakkal fogjuk ezt végigcsinálni idén is, nem először és reményem szerint nem is utoljára, és persze, ha csak tehetitek, nézzétek a Le Mans-i 24 órást, hiszen csodálatos dolog, mindenképpen érdemes nézni, de emellett akár a televíziós per online közvetítés kiegészítéseként olvasgassátok a tudósításunkat, akár hogyha olyan helyzetben vagytok, hogy nem tudjátok nézni, akkor pedig kinyitjátok telefonon, folyamatosan frissül, és mindig látni fogjátok, hogy hogyan teljesítenek például az Iron Dames autójával a hölgyversenyzők, vagy hogy a számos volt F1-es pilóta mit csinál, illetve hogy a Toyotát sikerült-e agyonra büntetni annyira a teljesítmény kiegyenlítő rendszerrel, hogy ne nyerjék meg a Le Mans-t. Számos kérdés van, vasárnapra megtudjuk a válaszokat, jövő hét elején pedig Formula Podcast külön kiadással jelentkezünk a Le Mans-i 24 órásról.
Közben pedig én azért egy fogadalmat tennék, hogy én azért rajtatok fogom tartani a szememet, és megpróbálok majd pusmorogva jelentéseket tenni a Formula Podcast Facebook csoportban arról, hogy milyen állapotban van ez a triumvirátus, aki a vigyázó szemeit a Lasart versenypályára veti Le Mans-ban. Megpróbálom megtudakolni a legkülönlegesebb részleteket arról, hogy a Formula otthonról dolgozó háromfős delegációja hogyan prosperál.
Hát milyen állapotban, attól tartok a végére, már hadi állapotban leszünk minden esetre. Addig is gyűjtjük az erőnket, tegyetek ti is így, és aludjatok minél kevesebbet szombatról vasárnapra, aztán jövő héten pedig találkozunk. Köszönjük még egyszer a figyelmet, minden jót, sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.